ez csak zárójelent, nem mindig van így, de ma nagyon közel álltak hozzám ezek az énekek. Kicsit ilyen tűnődő énekek, de én azt hiszem, hogy nem árt gyakran tűnődni. És ilyen módon is Isten felé fordulni. Azt is látom, hogy legalább hát nagyon gyakran beszélünk arról, hogy amikor Isten valamit akar mondani, akkor azt szinte egyidejűleg jelzi, és sokszor különböző aspektusokkal, de ugyanazt a gondolatsort ajándékozza az övéinek. Amikor arra gondoltam, hogy ma mit adott az Úr, akkor utána fedeztem föl, hogy ez szinte ugyanaz a gondolatsort fogom folytatni, mint amit elkezdett Zsolti egy héttel ezelőtt, és aztán kedden pedig István folytatott. Talán emlékeztek rá, hogy Zsolt elkezdett egy gondolatsort a harcról. Nagyon várom a folytatást jövő héten, remélem sor kerül rá. Egy olyan harcról beszélt, amelyet nem elsősorban test és vér ellen vívunk, hanem úgy, hogy az Efézusi levél azt írja, fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, sötétség világának urai ellen vívunk. És nekem azért állt ez nagyon közel, mert azt gondoltam, hogy lehet, hogy megint csak te úgy kezdted az ige hirdetésed, hogy hát lehet, hogy nem mindenki arra vár, hogy az ünnepről beszélsz, és nem arról fogsz beszélni, hanem valami egészen másról. És valóban így is volt a harcról, és arra gondoltam, hogy dehogy nem, Zsolt, csak te nem tudod. Hiszen ami kitöltötte az életünket, hívői életünket is, mind a mai napig, az valahol a harc, tudva, tudatlanul. És ami ki fogja tölteni ezt az esztendőnket is, persze a Krisztusban és Isten kegyelmében való megnyugvás mellett, az a harc, az állandó harc. Aztán két nappal később István szilveszteri gondolatokat osztott meg, és megint csak azt gondoltam, hogy lehet, hogy nem tudja, hogy a harcról beszél, de lehet, hogy tudja. De amit megosztott, az az utolsó vacsorának volt egy mondata, amikor Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Hát mi ez, ha nem a folyamatos harcnak az előfeltétele? Hiszen lehet harcolni, öklözni a levegőt, de az nem harc. Az igazán a harc az az, amikor az ember vigyázva és imádkozva tölti az idejét. István beszélt Péterről, és ahogy tovább gondoltam azt, hogy ugye ő volt az, aki fogadkozott nagyon, hogy hát ha meg is kell halnom veled, én kész vagyok veled a halálba is elmenni. Aztán mégis megtagadta Krisztust, és megint csak arra gondoltam, hogy ez mennyire így van a újévi fogadkozásaink, azok fabatkát sem érnek, anélkül a háttér nélkül, amit a vigyázzatok és imádkozzatok szövegkörnyezet jelent. Én ma már nem nagyon teszek újévi fogadalmakat, nem teszek. Így nagyon egyszerűen leszögezem, semmilyet nem teszek. Nagyjából ott tartok, mint a Jakab, ha az Úr akarándja és élünk, akkor ezt vagy azt szeretném tenni, de ő az, aki diktálja. Minden esetre azt hiszem, hogy tényleg megint a harc vetületéről beszél fogadkozásaink. Aztán kicsit oldani. Ma reggel kaptam egy e-mailt. Mindig érkeznek különböző e-mailek, amiket nem azonnal a spambe tesz. Elolvasom. Azt mondja, Szenkor SBS 601 5BK fitness személymérleg, ami segít az újévi fogadalmadban. Ez volt a szöveg, csak hogy ez itt a reklám helye. Méri a test, zsír, víz, izom és csonttartalmát százalékos arányban, érintős vezérlő, kéken kivilágított inverse LCD kijelző. Mindez segít a újévi fogadalmadban.
És azt kell, hogy
Lehet, hogy ez segít. Szóval, ha úgy érzed, felkaptál néhány nem kívánt kilót az ünnepek alatt, vagy itt az ideje a korábbiaktól való megszabadulásnak, akkor az SBS 6015BK segítségedre lehet. Készlet erejéig most rendkívüli áron 12.309.000 forint, vagy 19 forintért a tied lehet. Rendeld meg most. Szóval...
Szerintem téged fel is hívott a cég, hogy ezt most mondjál.
Igen. Szóval minden esetre még mindig megdöbbenek azon, hogy mennyire ostoba az ember. Mennyire ostoba azért is, hogy ilyet leír, azért is, hogy ilyet elolvas, meg hogy hisz neki. Tudjátok? Szóval lehet, hogy mókás, de azt hiszem, hogy erről Zsolt szintén nagyon sokat beszélt mostanában, sokkal jobban érint bennünket, mint gondolnánk. Szóval az a fajta lelkület, az a fajta szellem, amelyik azt mondja, hogy nem kell semmit sem tenned. Nem kell erőfeszítéseket tenned, a személyi mérleged mindent megold. Tudod, ez a mennyei mérleg, a jobb serpenyő, meg a bal serpenyő, de már lége le van súlyozva a jobb serpenyő, úgyhogy a Krisztus már ezt ki megoldotta, már ott van a súly, úgyhogy nem kell semmit tenned, tiéd a győzelem. Szóval azért ez ugye nagyon más. És aztán látjuk, hogy fedezett hiány ezek a fogadkozások semmik, és azt is látjuk ugyanakkor, és azért volt szép, ahogyan befejezte István is a Péter történetet, hogy alig telik el 50 nap, és Péter ott áll a 3000-es tömeg előtt, és bátran tesz bizonyságot az evangéliumról. Isten megbocsájt, és Isten azokat, akik nem a fogadkozásaikban hisznek, hanem ő benne, azokat tovább viszi. Most én is egyfajta módon ezeket a harcról szóló gondolatokat szeretném röviden tovább vinni. A 4. Mózes 33. részéből szeretnék olvasni. Az 50. verstől, 4. Mózes 33. Így szólt az Úr Mózesnek Moab mezőségén a Jordán mellett, Jerikóval szemben. Beszélj Izrael fiaival, és mondd meg nekik, amikor átmentek a Jordánon Kánaán földjére, akkor üzzétek ki annak a földnek minden lakását magatok elől, és pusztítsátok el minden írásos kövüket, és minden öntött bálványképüket, és minden magaslataikat roncsátok le. Üzzétek ki a föld lakóit, és lakjatok ott. Nektek adtam azt a földet, hogy ti birtokoljátok, azt a földet pedig sorsvetés által vegyétek birtokotokba, nemzetségeitek szerint. A nagyobb számúnak nagyobb örökséget adjatok, a kisebb számúnak kisebb örökséget. Ahova a sors esik valaki számára, az legyen az övé. Atyáitok törzsei szerint vegyétek át birtokotokat. Ha pedig nem űzitek ki annak a földnek a lakosait magatok elől, akkor akiket meghagytok közülük, szálkává lesznek a szemetekben, és tövissé az oldalatokban, és ellenségeitek lesznek néktek azon a földön, amelyen lakni fogtok. És akkor veletek cselekszem úgy, ahogy velük gondoltam cselekedni. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, az az időszámítás, amit mi alkalmazunk a történelemben, az nagyon pici a te végtelen történelmedben. Évekre bontjuk, esztendőkre bontjuk az időnket. Megemlékezünk, hiszen jelül adattak még az égi testek arra, hogy megemlékezzünk ezekről a fordulókról, de nagyon jól tudjuk, hogy te vagy az egyedüli állandó. Te vagy az, aki kihoztál, elhívtál. Te vagy az, akinek terved van velünk, és te vagy az, aki erőt adsz minden nap a ma, a holnap, és te adtál erőt tegnap is, hogy harcoljuk. Harcoljuk azt a küzdelmet, amit nem test és vér ellen harcolunk. Köszönjük, hogy mindent megadtál Krisztusban. És köszönjük, hogy az a szíved vágya, hogy jól tudjunk élni azokkal az ajándékokkal, amit kaptunk ő benne. És előre nézve az előttünk álló évre, ezt szeretnénk kérni. Sokat mondott ma is az az ének, hogy alázd meg, ó Uram, mind mélyebben, hadd ússzam végtelen kegyelmedben. És én azt gondolom, hogy mindannyiunknak ez a vágya, hogy megmaradhatnánk alázatban előtted, hogy tudnál erős lenni bennünk erőtelenekben. Az a vágyunk, hogy úszni tudjunk valóban a kegyelembe, és ne magunk kezébe véve az irányítást, letérjünk az útról, amelyen te jársz, Jézusunk. Úgyhogy így adjuk át életünket a következő évben is, amit még engedsz élnünk azokban a napokban. Láttass velünk jót, láttass meg fiainkban, leányainkban a te szeretetedet, végtelen kegyelmedet, hadd ússzanak ők is abban. Segíts, hogy az a világosság, amit adtál a tieidnek, az látható legyen mi rajtunk és a te kegyelmed. Amen. Zsoltának volt egy gondolata, szintén azt hiszem a múlt héten volt, ami különösen megfogott. Azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy melyik harcot harcolod. Mert ha olyanért harcolsz, amit már ingyen neked adott az Isten, mondta ő, akkor nem a megfelelő harcot vívod. És azzal folytatta, hogy ha Isten szeretetét vagy elfogadását akarod kivívni, akkor céltévesztettél, mert mindezeket már megadta nekünk a Krisztusban. Ha hallgatod ezt az igét, akkor megint fölmerül a kérdés, hogy jól harcolsz? Én jól harcolok? Azt a harcot harcolom, amit harcolnom kell, vagy elvétve az irányt, valami olyasmiért harcolok, amiért nem is kéne harcolnom. És jellegzetes volt ez a két gondolat, Isten szeretetért nem kell harcolni, Isten szeret bennünket. A befogadásért nem kell harcolni, mert Isten befogadott bennünket az ő fiába. És ő benne tulajdonképpen mindent megadott, a győzelmet is megadta, viszont azt nem mondta, hogy egyáltalán nem kell harcolnunk ezen az életben, ebben a földön. Amit előbb felolvastam a Mózes könyvéből, annak van egy nagyon fontos pontja, amit szeretnék leszögezni. Isten azt mondta, hogy nektek adtam azt a földet. Nektek adtam azt a földet. Ez abban az értelemben nem volt valóság, hogy még ott állt előttük, hogy átmenjenek a Jordánon, belépjenek a földre, és birtokba vegyék azt, amit Isten nekik adott. A birtokba vételt nem lehetett megsporolni, de maga az ígéret igaz volt, hogy nektek adtam, Isten eldöntötte, hogy az az övé ki, és csak rajtuk múlik, hogy mennyire élnek ezzel a ténnyel. És ha megnézzük a mi életünket, akkor azt látjuk, hogy az ige ugyanezt a dolgot mondja számunkra, új szövetséges hívők számára is. Római levél 8. részében a 31. 32. vers azt mondja, mit mondunk tehát ezekre, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdon fiát nem kímélte, hanem őt mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk mindent vele együtt. Mindent nekünk ajándékozott. Mindent, hangsúlyozom. De ez a minden nem azt jelenti, hogy mindent birtokba vettünk. Ez azt jelenti, hogy Isten eldöntötte, hogy mindent nekünk ajándékoz a Krisztusban. Nem önálló módon, nem azt mondja, hogy olyan jó vagy, Timót, hogy neked ajándékozok mindent, vagy Zoli, te olyan jó vagy, hogy nyugodtan garázdálkodhatsz, és neked adok mindent. Isten nem ezt mondja. Azt mondja, hogy nektek adtam mindent a Krisztusban. Ha Krisztusban növekedtek, akkor egyre inkább átélitek ennek a valóságát. Ha Krisztusban nem növekedtek, akkor nem fogjátok átélni ennek a szépségét és ennek a valóságát. Akkor robotoló, küszködő emberek lesztek, akik a nevükben ugyan hívők, de nem élnek, hanem olyan harcot folytatnak, amiről Zsolti beszélt, hogy nem azért kellene harcolnunk, amiért harcolnunk, hanem egész más dolgokért. Az izraelitákra várt az, hogy a birtokba vegyék, és ránk vár az, hogy birtokba vegyük az Istennek az ígéreteit. De az volt a feladat, hogy ahhoz, hogy birtokba vegyétek, ahhoz üzzétek ki a földnek a lakosságát. Pusztítsátok el az írott köveiket, és roncsátok le a magaslataitokat. Ugye óhatatlanul eszembe jut a Jeremiás könyvének az eleje, ahol amikor elhívja Isten Jeremiást a szolgálatra, akkor körülbelül ez a gondolat lényege, hogy igen, az a végcél, hogy építs, hogy plantálj és építs, de addig az első lépés a pusztíts, dönts. És ez a mi életünknek is a része. Amit felolvastam annak idején a nazarénus gyülekezetben, gyakran hallottuk ezt az igét, nem tudom, emlékeztek rá, Timót, Jutka, Laci, nem tudom, Viki. Zajkás Imre bácsi az előszeretettel olvasta föl úgy új évtáján ezt az igét, és én egyszerre szerettem szívem mélyéből, mert nagyon egyetértettem ennek a mondani valójával, ennek az igének, és ezzel együtt pedig, hát nem tagadható, hogy gyakran szorongást keltett bennem a hozzáfűzött magyarázat. Nem az ige, hanem a hozzáfűzött magyarázat. Hiszen gyakran úgy éltem meg, hogy a hangsúlyt arra teszi az ige hirdető, hogy a föld elfoglalásának az ideje a megtérés előtt van, vagy a megtérés alatt van, most van. Ahhoz, hogy Isten fiává váljál, ahhoz, hogy megnyerd a Kánaánt, a mennynek az országát, ahhoz először pusztíts ki mindent az életedből, és hogyha már mindent kipusztítottál az életedből, akkor méltóvá válhatsz arra, hogy elnyert a Kánaánt. Aki erre így nem emlékszik, semmi baj, ez lehet, hogy az én saját szorongásaim voltak, és senkinek esze ágába se volt ilyet mondani, én mégis gyakran így éltem meg, egyfajta teljesítménykényszert láttam benne, hogy először gyilkoljam le az óemberemet, pusztítsak el minden rossz gondolatot, ami mindig azt, tehát mondom, egyetértettem a mondani valónak a szellemi tartalmába, hogy ezek fontos lépések. De szorongtam, mert úgy éreztem, hogy én nem tudom ezt teljesíteni. Most, ma, ebben a pillanatban én nem tartok ott, hogy méltó lennék arra, hogy belépjek a Kánaánba, vagy az Isten országába, vagy legyen az akármi. Szóval alkalmatlan voltam rá. Valószínűleg valahol az bántott, hogy ebben mindig azt éreztem, hogy megvan az esély arra, hogy örökre belebukhatok. Ha nekem nem sikerül, akkor így jártam. Belebukhatok. Sosem fogok oda jutni. Nem tudom ezeket teljesíteni. Aztán, ahogy telt az idő, és ma még inkább, úgy egyre inkább megdöbbent, és nagyon jól esik az igének a realizmusa. Szeretném hangsúlyozni, nincsenek benne ilyen típusú érzelmek, teljesítményfüggőség nincsen benne. Nagyon tetszik a megközelítésnek a józansága. Isten egyszerűen tényeket szögez le. Örök törvényekről beszél. Arról beszél, hogy ha nem teszed ezt, akkor számolj azzal, hogy ez nagyon sok kellemetlenséggel fog járni a mindennapi életedben. Ugye ez, amikor azt mondja, hogy ott lesz a szálka, ott lesz a tövis, mindaddig, ameddig le nem számolsz az ellenséggel, állandóan át kell élned ezt a furcsa kettősséget, hogy van egy idea előtted, egy fantasztikus ajándék, és te pedig nem tudod az ajándékot a magadévá tenni, mert állandóan akadályoz benne önmagad. Önmagad, nem más, önmagad akadályoz. Úgyhogy megint oda jutok vissza, amit hallottunk az elmúlt hetekben, hogy nem mindegy, hogy hogyan látsz. Nem mindegy, hogy hogyan látod az Istennek az ígéreteit. Nem mindegy, hogy úgy látod ezt az egészet, mint ahogyan a 12 kémből az a 10 látta, aki azt mondta, hogy hát ez a mission impossible, ez a teljesíthetetlen küldetés. Ahogyan én megértem fiatal éveimben ezt a részt, hogy ez a teljesíthetetlen küldetés. Hogy én ott tartsak, hogy ezeken már mind túl vagyok, hogy bemehessek a Kánaán földjére. Vagy pedig azt látom, amit a két kém látott, ugye Józsué és Káleb, aki azt mondta, hogy nekünk adta azt az Isten, hogy a miénk lesz az a föld. Jó föld és a miénk lesz. És én azt hiszem, hogy valahol ez az első lépés, a hitnek a lépése. Az, amelyik miközben Isten józan realizmussal elém tárja azt, hogy ez bizony egy olyan harc, amiben ha ez van, akkor az lesz. Ha más van, akkor más lesz. Ha győzöl, akkor békességed lesz, ha nem győzöl, akkor tüske lesz az oldaladban. Nem tudom, fölfedeztétek-e, de ettől még bevezette őket Isten az ígéret földjére. Hát nem azt mondta, hogy innen kell megvívnod ezt a győzelmet, hanem bevitte őket az ígéret földjére, és utána, amikor ott voltak az ígéret földjén, akkor rajtuk állt az, hogy milyen mértékben veszik birtokba ezt a földet. Úgyhogy tényleg nem az a kérdés, hogy Isten győzedelmes tud-e lenni, hanem az a kérdés, hogy mi akarunk-e bemenni úgy ebbe a szellemi, lelki nyugodalomba, hogy átéljük annak az örömét, amit az Isten ad. Miközben nem kötelező a harc. Egyáltalán nem kötelező. Izrael bemegy az ígéret földjére, és a következő éveket nagyon intenzív harccal törtik, és mindig annyira jellemző a mi korszakunkra. Ugye beveszik először Jerikót, aztán Ait, azután Bételt, és jószerivel a Józsué könyve az ilyen dicsőséges hadjáratokról szól, Izrael győzelmeiről szól, és azt gondolnánk, hogy minden rendben, miközben nem. Miközben nagyon sok mindent nem foglalnak el. Sem ők, mármint Józsué korosztálya, sem az ő utánuk következő nemzedékek nem foglalják el. Gondoljatok a Bírák könyvére, amelyik jóval árnyaltabban fogalmaz, és már csak egy-egy nagyszerű bíra alatt történik egy-egy nagyszerű szabadulás, de egyébként ott van a tüske az oldalukban, és bizony nagyon sok mindent nem foglaltak el. Gondoljatok arra, hogy Jeruzsálem az már csak Dávid idején, pedig micsoda fontos stratégiai pont volt, csak Dávid idején kerül izraeli fennhatóság alá, egészen addig a jebuzeusok lakják a várost. És jó néhány ilyen város van szerte Izraelben, amiről el tudnánk mondani azt, hogy nagyon-nagyon későn foglalják el, és későn veszik birtokba, és amikor birtokba veszik, akkor is még van egyfajta bizonytalanság, gondoljatok Dán törzsére, akik még mindig keresik az új hazát, holott itt annak idején megmondja Mózesen keresztül az Isten azt, hogy mindenki vegye birtokba azt a földet, úgy osszátok el, amilyen a létszámuk, úgy osszátok el, amilyen létszámban szükséges nekik a földet juttatni. Úgyhogy meg kellett tűrni a kánaánitákat maguk között, és bizony tüskévé váltak. Emlékeztek a gibeonitáknak a történetére, akik eladták magukat, mint szövetségesek Józsuénak? És Józsué és a nép elhitte, hogy távolról jöttek. Elhitte azt, hogy szövetséget akartak hozni. Csak azért hozom föl ezt a történelmet, hogy azt érzékeltessen, hogy bizony a mi életünk is ilyesmi. Van egy kezdeti lendület. Megtértünk. Isten szeretetébe kerültünk, és mi is szerettük nagyon a mi Urunkat. Meg szeretjük mindmáig is, de aztán megtört a lendület. Megtört a harci kedv is. És aztán utána észre se vesszük, és egy idő után elénk kerülnek azok a fajta csapdák, amiről pedig István is beszélt, hogy az Úr imája, vagy azt tanítja nekünk, hogy ne engedd meg, hogy belegyalogoljunk a kísértésekbe. És jönnek a gibeoniták, és ott van az ördögi csapda, hogyha ezeknek tart a lendület és ilyen harcos kedvűek, akkor majd más módon keressük meg azt a fogást rajtuk, hogy mégis együtt kelljen élniük olyanokkal, akiket az Úr nem akarja, hogy együtt éljenek vele. És én azt hiszem, mi nagyon gyakran vagyunk így, hogy megtanulunk együtt élni a saját töviseinkkel, a saját szálkáinkkal. Aztán elvesztjük a lendületet, és már nem harcolunk úgy ellene, mint ahogy esetleg harcoltunk volna megtérésünk első éveiben. Lehet, hogy ti nem így vagytok vele. Én tudom, hogy én igen. Én tudom azt, hogy ez az Efézusi levélnek szóló mondat, hogy az a panaszom ellenem, hogy az első szeretetedet elhagytad, az rám nagyon igaz. Nagyon jól tudom, ismerem a saját szálkáimat és tüskéimet, saját megalkuvásaimat, dolgokat, amik felől tudom, hogy tart a harc, és valószínűleg még hosszan fog tartani a harc, de az Isten kegyelméből bevitt a Kánaánba, bevitt az ő országába, és az csak az én konokságom, az én nyakasságom, hogy még mindig nem számolok le azzal, amivel leszámolhatnék. És ugye ott van éppen ez a Jebuseus történet, hogy aztán mégiscsak van valami, ami fölindítja Dávidot, hogy hát ez hogy lehet, hogy ez még itt van közöttünk, ez itt van, és ez milyen ki kellene, hogy legyen, és elfoglalják. És Isten ezt a harcot végzi mindannyiunkban, hogy eljussunk szabad akaratunkból oda, hogyha egyszer ilyen sok fellege vesz körül a bizonyságnak, hogyha egyszer ilyen nagy szabadítást adott az Isten, akkor éljünk vele, és vegyük birtokba azt, amit nekünk akart adni. Az elmúlt év folyamának arról is gyakran beszéltünk, hogy Isten mennyire személyre szab. Minden tekintetben figyelembe veszi azt, akinek bennünket alkotott. Apró részlet, amikor azt mondja az ige, hogy a nagyobb számúnak nagyobb örökséget adjatok, a kisebb számúnak kisebb örökséget, de azt érzékeljük belőle, hogy nem egyforma a birtokba veendő terület sem. Az én életemben és a te életedben sem egyforma a birtokba veendő terület. Jézus azt mondja, hogy akinek sokat adtak, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól többet várnak el. Ugye ez a Lukács evangélium a 12. rész. Lehet, hogy nem pontosan lefedi le ezt a gondolatát a Mózes könyvének, de azt azért érzékelhetjük belőle, hogy nem lehet uniformizálni az elvárásokat. Nem lehet sem önmagamtól elvárni azt, hogy legyen egy biztos menetrend, amit valaki megszabott, hogyan kell történnie annak, hogy Isten győzedelmes útja bennem kiteljesedjen. És én nem szabhatom meg nektek. Nem mondhatom Istvánnak, meg nem mondhatom Gábornak, meg senkinek nem mondhatom azt, hogy ez volna a menetrend. Isten személyre szab. Ő tudja azt, hogy hogyan szeretné, hogy mi személyesen birtokba vegyük azokat az ajándékokat, amit nekünk mondott, személyesen nekünk üzent. Az a viszont számolnunk kell, tisztában kell lennünk, hogy anélkül, hogy különösképpen magam felül ítéletet mondanék, vagy más felül ítéletet mondanék, hogy az, hogy hitetlenek vagyunk, hogy én hitetlen vagyok, vagy hogy kis hitű vagyok, azzal egyedül magamnak ártok. Egyedül az én életutamat nehezítem meg, hogy nem veszem birtokba, amit birtokba vehetnék. Nem Mondhatom azt, hogy Timolt vett birtokba a gyógyítást, mert neked adta az Isten. Mondhatom, csak éppen semmi értelme nincsen egy ilyet mondani. De azt mondhatom önmagamnak elsősorban, hogy ne légy hitetlen, hanem légy hívő. Arra buzdíthatom a másikat, és buzdíthatom magamat, hogy hitben járjak. Ne csak tűzoltásra rendezkedjek be. Szóval, tudjátok, azt értem alatta, hogy vívhatunk egy dicsőséges harcot, mindennapi harcot. Szemünk előtt lebeghet az, amire elhívott bennünket az Isten, és állandóan szem előtt tartatjuk, hogy nem test és vér ellen van hadakozásunk, hanem azok ellen, amit az Efézusi levél felsorol. És harcolhatunk. És ehelyett megtehetjük azt is, hogy nem harcolunk, és csak akkor, amikor már nagyon ég a ház, nagyon nagy baj van, akkor kezdünk el Istenhez fordulni, és kezdjük el hát kvázi mantrázni azokat az ígéreteket, amiket pedig valóban odaadott az Isten, nem tűzoltásra, hanem hogy abban éljünk. Jézus mondja, hogy íme hatalmat adok nektek, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és semmi sem árthat nektek. Amikor ugye visszajönnek a tanítványok, és örülnek nagyon, hogy még a démonok is engednek nekik, akkor mondja ezt Jézus, hogy ez mind a tietek, valóban mind a tietek, de ne annak örüljetek, hogy mindenre képessé tettelek benneteket, hanem annak, hogy a ti nevetek fel van írva az életnek a könyvében, van a mennyben. Úgyhogy, amit szeretne az ígéretekkel adni nekünk az Isten, az az, hogy kitáguljon a látómezőnk. Hogy meglássuk azt, hogy mindeneket odaadott a Krisztusban, mindeneket, de az, hogy mindeneket odaadott nekünk a Krisztusban, azt nem érhetjük el azzal, hogy időnként mantrázzuk ezeket az igéket, hanem ez egy módon, minél inkább hiszünk benne, minél inkább vele járunk, minél inkább az ő harcaiban járunk, annál inkább valósággá lesz az életünkben. Tényleg azt terveztem, hogy rövid leszek, úgyhogy tényleg nem is akarom most nagyon már hosszan folytatni. Két ige jutott eszembe. Az egyik mindenki ismeri a Efézusi levélnek a 6. részét, amelyik arról szól, hogy öltsétek magatokra az Istennek teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben. És én azt hiszem, hogy ez az ige teljes mértékben kiegészíti azt, amit akár csak szilveszterkor is hallottunk arról, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. És öltsétek magatokra az Isten minden fegyverzetét, hogy ellenállhassatok, és mindent legyőzve megállhassatok. Álljatok elő, övezzétek körül derekatokat igaz lelkűséggel, öltsétek fel az igazság páncélját, és kössétek fel a békesség evangéliumának hirdetésére való készség saruját. Mindezekhez vegyétek fel a hit pajzsát, amellyel a gonosz minden tüzes nyilát kioldhatjátok. Az üdvösség sisakját is vegyétek fel, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden alkalommal, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok a lélek által, ebben legyetek éberek minden álhatatossággal és könyörgéssel. Végigolvastam, nem azért, mert nem ismerjük az igét, hanem talán éppen azért, mert ismerjük, és mint minden ismerős ige, gyorsan átszalad az ismeret anyagunknak a szűrőjén. De azért azt hiszem, hogy érzékelhető, hogy ugyanazt mondja, mint amit Jézus tanít arról, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. Éberek legyetek, minden alkalommal, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok a lélek által. Valami olyasmit mond, egészen leegyszerűsítse be, hogy legyetek készek harcolni. Mindig legyetek készek harcolni. És a harcban ne az ember menjen előre, ne a magunk ereje menjen előre, hanem egyszerűen azok az alapvető dolgok, amiket Jézus mondott arról, hogy vigyázz, imádkozz. És legyél kész arra, hogy mindent, ami visszatart ebben, az legyőzzed, Isten legyőzze benned. Pálnak van ez a 2. Korintusi levélben egy olyan mondat, ami megint csak számomra nagyon visszaidézte itt a Mózes 4. könyvének a gondolatait, ahol azt mondja, hogy roncsatok le minden magaslatot. És ugye a 2. Korintusban fogalmazza meg Pál, hogy mert noha testben élünk, de nem test szerint viaskodunk, mert hadakozásunk fegyverei, és ez egy kicsit visszautazás az Efézusra, nem testiek, hanem Isten szerint erősek, erősségek lerombolására. Leromboljuk az okoskodásokat és minden magaslatot, amelyet Isten ismerete ellen emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. És azt hiszem, hogy erről is nagyon sokat beszéltünk az elmúlt évben, akár több évben is, hogy az egyik legnehezebb dolog az életünkben, hogy annyira belénk ivódott egy ilyen krisztianizált Isten kép, hogy észre sem vesszük, hogy nagyon gyakran a magunk által gyártott Isten képeket tisztelünk. Szeretnék tisztelettudó lenni ebben, ami maga módján bálvány. Minden dolog bálvány, ami nem az Istenből táplálkozik, hanem valami vélt tudásból, írott könyvekből. Különös volt olvasni, hogy azt mondja Isten itt Mózesnek, hogy romboljátok le az írásos köveket. Tehát azokat a fajta kőbe vésett hamis igazságokat, amik annak idején képezték a tudást. Romboljatok le. És én azt hiszem, hogy ezeket nehezen tesszük meg. Sokkal szívesebben tesszük magunkévá a sok évszázad alatt kitalált okosságokat, és az abból eredeztethető istenképet, mintsem, hogy olyan személyes kapcsolatunk legyen Istennel, amiben ő megmondja azt, hogy ki ő. Ennyi. Vigyázzatok, imádkozzatok, és legyetek készek lerombolni mindent, engedni azt, hogy Isten szent lelke, a lélek által mondja, itt Pál le tudjon bennünk győzni ebben az új évben is mindazt, ami erre az évre szeretne az Isten, hogy legyőzzön. És aztán lesz terve a jövő évre is, meg az azután következőre is. Mindig megvan a maga terve arra, hogy milyen úton akarjon vezetni, akar bennünket vezetni. A mi kérdésünk el az, hogy be akarunk-e menni ebbe a nyugodalomba, vagy sem. Ebben segítsen mindenkit az Isten.